Kedves testvérek, a múlt héten, ha minden igaz, 5 teljes verset sikerült a harmadik fejezetből átrágnunk alaposan. Most egy picit megpróbálok fókuszáltabb lenni. És a következő szakaszunk az a 6. Galatákhoz írott levél 3. fejezetének 6. és 18. versék között lévő szakasz lesz. Ábrahám a hit példája alcímre hallgat. És akkor olvasom is a szakaszt a 6. verssel kezdődően. Nézem, hogy nem jó. Igen, az van kivetítve. Így van megírva. Ábrahám hitt Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből valók, azok Ábrahám fiai. Mivel pedig előre látta az írás, hogy Isten a népeket hitáltal igazítja meg, előre hirdette az evangéliumot. Ábrahámnak általad nyer áldást a föld minden népe. Eszerint a hitből valók nyernek áldást a hívő Ábrahámmal. Mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, amint megvan írva, átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről megvan írva a törvénykönyvében, hogy azt kell cselekedni. Az pedig nyilvánvaló, hogy törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, mert az igaz ember hitből fog élni. A törvény pedig nem hitből van, hanem aki cselekszi, az fog élni általa. Krisztus megváltott minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki a fán függ, azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a népeké legyen, és hogy a lélek ígéretét hitáltal megkapjuk. Testvéreim, emberi módon szólok. A megerősített végrendeletet, még ha emberé is, senki sem teheti érvénytelenné, vagy nem tolthatja meg. Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak, és az ő utódának. Nem így mondja az írás, és az ő utódainak, mintha sokakról szólna, hanem csak egyről, és a te utódodnak, aki a Krisztus. Ez pedig így értem. Az a szövetség, amelyet korábban megerősített Isten, a 430 esztendő múlva keletkezett törvény nem teszi érvénytelenné, vagyis ez nem törli el az ígéretet. Mert ha a törvény alapján van az örökség, akkor már nem az ígéret alapján volna. Ábrahámnak viszont ígéret által ajándékozta azt az Isten. Hát nem egy könnyen értelmezhető szövegrész. És az az igazság, hogy most érünk el oda, amit egy kedves gyülekezeti tagom mondogatott mindig a bibliaórákon az előző szolgálati helyemen, hogyha a Biblia egyik igéjét elkezdjük megrángatni, akkor az olyan, mint a Balaton hínárja, elkezdem húzni valahol a észak-nyugati parton, és előbb-utóbb a dél-keleti part hínárjai is a kezemben lesznek. Mert hogy itt bizony nagyon-nagyon sokat ugrálunk Ószövetség és Újszövetség között. Közben ezt egy kicsit lejjebb hajtom, bocsánat, mert nem látok át rajta, úgy, ahogy az nekem kényelmes. A fő probléma továbbra is az, hogy próbálják a mózesi törvényt erőltetni a galatákra, de hát a mózesi törvény az alapvetően üdvösséget nem ad, és ez alapvetően nem a mózesi törvény hibája, ez alapvetően így van kitalálva. Viszont Mózes egy ilyen nagyon emblematikus figurája a zsidóságnak. Azt is mondhatnánk, hogy egy ilyen identitásképző figurája a zsidóságnak. Az igazság, hogy bizonyos értelemben ő azért fontosabb, mint az ősatyák, akiktől pedig származtatják magukat, és ez valahol egyébként érthető, ő az, aki lehozza a törvényt a hegyről, ő az, aki az Isten törvényét átadja a népnek, és azért azt látni kell, hogy alapvetően a törvény átvétele az alapvetően egy szövetségkötés. Az Ószövetség korában a környező birodalmak mindegyikében volt egy olyan felfogás, hogy amíg a nép, most bármelyik birodalomról beszélünk, Egyiptom, Babilon, vagy a kisebb kánaánita országok, amíg a nép betartja az uralkodó adta törvényt, addig az uralkodónak feladata megvédeni. Csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy a nagy francia forradalom, meg a felvilágosodás, ami majd újra beszél társadalmi szerződésről, az még több ezer évvel később fog majd csak bekövetkezni. Ha Dávid király Krisztus előtt 1000 környékén uralkodik, akkor Mózes nem tudom, hogy pontosan hova lőjük be, de alsó hangon inkább a 2000 felé kellene visszalépni. Az biztos, hogy egyébként akkor, mikor ő tevékenykedik, akkor a egyiptomi piramisok már állnak, tehát nem azt építik ott a zsidó rabszolgák, más egyiptomi városokat, megépítményeket. És akkor, hogy Ábrahámot hova rakom az idővonalán, na ez majd egy érdekes történet lesz. Pál itt a zsidó felfogást hozza, de a teljes igazsághoz hozzá tartozik, hogy ugye a zsidók hagyományosan a világ teremtésétől mérik az időt. Amit hát nem a világ teremtésekor állapítottak meg, hogy az mikor volt, hanem amikor ők kitalálták, hogy mikor teremtette az Isten a világot. Úgyhogy itt el lehet veszni a kronológiában, de a lényeg, hogy ez a mózesi törvény lehozatal, ez egy nagyon erős identitásképző erő a zsidóság számára, az Ószövetségben is, meg a mai napig, mert onnantól kezdve ők az Isten népe. Kicsit irigylem tőlük ezt, én nagyon örülnék annak, hogyha a keresztség szentsége az ilyen identitásképző lenne a keresztény ember számára, mert onnantól kezdve, hogy meg vagyok keresztelve, onnantól kezdve én az Isten gyermeke vagyok. És nagyon jó lenne, hogyha mi a keresztség szentségéhez ilyen makacsul tudnánk ragaszkodni, mint ahogy a zsidók ragaszkodnak a mózesi törvényhez, mert onnantól kezdve mi az Isten népe vagyunk. Csak hogy a másik nagy identitásképzőjük az valójában az ősatyák, és hát nyilván az ősatyák ősatja pedig Ábrahám. És akkor innentől kezdve kezdi el levezetni Pál, hogy miért nem igaz az, hogy a törvény betartása üdvözít. Mert kronológiailag, ha megnézzük a Bibliát, kronológiailag is előbb kapja Ábrahám az ígéretet, mint hogy Mózes lehozná a hegyről a törvényt. És akkor innentől kezdve melyik kártyával ütöm melyiket? Tehát, hogy továbbra is makacsul ragaszkodok a törvényhez, mert eddig azt csináltam, vagy elfogadom, hogy itt azért el kellene kezdeni egy kicsit gondolkodni a különböző dolgokon. Visszalép éppen ezért Ábrahámhoz Pál, azért, hogy időben is a saját identitásuknak egy másik rétegét, korábbi rétegét tudja megszólítani, és olyan dolgokat idézít fel, ami hát egyébként nem mindegyik ószövetségi dolog, amire itt Pál visszautal, idéz olyan iratokat is a Galatákhoz írott levélben, amik a Bibliában nem kerültek bele, de a kortárs, főleg zsidó gondolkodásnak szerves részét képezték. Ilyen az egyik, amit a múlt héten talán már idéztem, ez a Jubileumok könyve, ami hát úgy nagyjából fennmaradt, meg elolvasható, ha minden igaz, de hogy a nem kanonikus irodalom, viszont a korabeli zsidó gondolkodásnak egy ilyen szerves része. És az első, amit megidéz, az ugye 1 Mózes 15.6, hogy hogyan üdvözül Ábrahám. Ábrahám hitt az Úrnak, és ő, mármint hogy az Isten, ezt számította be neki igazságul. Nem a törvény az, ami Ábrahámot megigazítja, nem a törvény az, ami Ábrahámot üdvössé vagy igazzá teszi, hanem az a tény, hogy ő nagyon, mondhatnánk azt is, hogy vakon hisz az Istennek. Hát gondoljunk abba bele, hogy amikor Úr Kaszadimból elindul, akkor már közel 80 éves, most vissza kéne néznem, de hogy idős ember. Azt tudom, hogy mikor Izsák születik, akkor kerek 100. Egy kerek 100 éves ember, és leró nem tudom hány száz vagy 1000 kilométert a pusztában, csak azért, hogy elérjen arra a földre, amit az Isten neki ígér, és nagyon makacsul végig tartja magát ahhoz, hogyha az Isten azt ígérte, hogy megsokasítja az utódaimat, akkor lehet, hogy csak ez a szerencsétlen Izsák van itt, meg közben volt egy Béterv, amit azért úgy, az az ő bukása volt, ugye Izmael, legyünk őszinték, az az isteni ígéretnek a megfelelése, de hogy azért mégiscsak próbál kitartani, és az Isten végül is azt mondja, hogy ezt a hitet számítja be igazságul. Ábrahám nem egy tökéletes ember. Sőt, én kimerem jelenteni, hogy az Isten pont azért hívja előt, amiért az összes többi tökéletlent a Bibliában. Mert az Isten teszi alkalmassá az embert a küldetésére. És nem az ember válik arra magától alkalmassá. De Ábrahám egy tökéletlen ember arra a feladatra, amire az Isten kinézi, de az Isten mégis mellé áll, és ezt a hitet veszi fel, vagy számítja be igazságul. Ha Ábrahám hitáltal igazul meg, akkor innentől kezdve teljesen fals az a gondolkodás, hogy a mózesi törvények bennünket megigazítanak. Hát Ábrahám a törvények nélkül is meg tudott igazolni. Miért? Hát mert hitt az Istennek. És akkor szépen megy tovább. Hivatkozik még a 17. fejezetre Mózes első könyvéből, ami a körülmetélkedésnek a története. Ott már egy picit bejön ez a törvénytörténet, hiszen azt majd a mózesi törvények is szabályozzák. De én azért raktam ide ezt a 17. fejezetet, hogy lássuk, hogy a 16-ban van az a kijelentés, hogy hit által megigazul, és az első olyan kérés az Isten részéről, ami majd a mózesi törvényekben már szabályozottan jelenik meg, az két fejezettel később van, meg egyébként években is később. Tehát, hogy most hogy azt én nem néztem meg pontosan, hogy hány év telik el, de hogy időben is odébb. Tehát az Isten ígérete az üdvösségre az öregebb, mint a törvénye. Amit be kell tartani. És akkor mehetünk tovább, hogy akkor ebből hogyan lesz üdvösség, meg mit kell nekünk ebből megérteni. Valójában az a helyzet, hogy elkezdi összekötni Pál az ábrahámi történetet a jelennel, meg nagyon komoly teológiai dolgokat fejt ki itt. Gyakorlatilag a megigazulás tanítása, ami majd a római levélben lesz nagyon szépen kifejtve, az itt a Galatáknál már megfogalmazódik, illetve ennek az alapjait leteszi. De akkor maradjunk még itt a 7.-8. versnél. Ugye azt írja a 7., hogy értsétek meg tehát, akik hitből valók, azok Ábrahám fiai, mivel pedig előre látta az írás, hogy Isten a népeket hitáltal igazítja meg, előre hirdette az evangéliumot Ábrahámnak, által adni ráadást a föld minden népe. A zsidók úgy tekintettek a mózesi szövetségre, hogy abban egyébként lehet betérni. Tehát az nem igaz, hogy ez 100%-ig egy zárt nemzeti felfogású vallás a zsidóság. Valóban nem egy nyitott dolog. Tehát a zsidóságban néha vannak olyan hullámok, hogy akkor ők nekiállnak misszionálni, de a történelmük zömében ők egyébként egy zárt vallási, és nagyon sokáig egy zárt vallási és etnikai közösség. De az Isten törvényébe egyébként a zsidó felfogás szerint be lehet térni, el kell sajátítani a zsidó katekézist, és körül kell metélkedni. Már ugye, ha férfi az ember, a hölgyeknek nem ez egyértelmű, de hogy be lehet térni, és akkor a körülmetélkedés lesz annak a jele, hogy ő zsidó, tehát vonatkozik rá a mózesi törvény, és ha a mózesi törvényt betartja, akkor üdvözül. De itt azt írja Pál, hogy ez már csak azért is fals, mert elkezdjük kicsavarni az írást azért, hogy mindenáron a törvény, nem a törvényt igazolja, átfogalmazom a mondatot, elkezdjük kicsavarni az írást azért, hogy minden áron a mi törvény igazolásunkat, vagy értelmezésünket igazolja. A törvénynek ugyanis a páli felfogásban nem az a feladata, hogy bennünket üdvözítsen, hanem az a feladata, hogy megmutassa, hogy mi bűnösök vagyunk. És éppen ezért nem üdvözít. Tehát, hogy amit itt a korábbi fejezetekben is fejtegetett már, hogy amit hitben kezdtetek el, most mértesben akarjátok befejezni, hogyha a Krisztussal már találkoztatok az igehirdetésben, meg a Szentlélek közösségében, akkor miért akartok most visszalépni egy törvényvalláshoz, ami abszolút nem fog benneteket üdvözíteni, stb. Tehát ugyanezt a logikát követjük most valójában. És itt mutat rá Pál arra, hogy az Ószövetség valójában egyetlen egy ponton nem állítja azt, hogy a törvény üdvözít. Sehol. Azt állítja, hogy a törvény egy szövetség az Isten és az ember között. De azt nem állítja, hogy ez a törvény bennünket üdvözít, és akkor itt el lehetne gondolkodni azon, hogy ez miért van így. Én nekem egyből, ami két dolog jut eszembe, hogy Ábrahámmal, mikor szövetségre lép az Isten, akkor a korabeli szokás szerint ketté vágat vele állatokat, és az Isten lángoszlop képében átmegy a ketté vágott állatok között, Ábrahámot viszont nem engedi át. És ez egy nagyon kemény és drasztikus szokása volt egyébként az ókornak. Ez a rituálé, ez nem csak a Bibliában jelenik meg, ez igazoltan ilyen-olyan formában, de több közel-keleti kultúrának is a része volt a Krisztus előtti időkben. Ez arról szólt, hogy ha én elállok a szövetségtől, amit ketten kötöttünk, akkor járjak úgy, ahogy az állatok jártak, amiket ketté vágtunk. És akkor a másiknak jogában áll engem ketté vágni, ha én elárulom a szövetséget. Ábrahámot nem engedi át az Isten. Na pontosan tudja, hogy hát itt majd lesz egy konfliktus Izmaellel, itt majd lesz egy olyan jellegű konfliktus, hogy igaz, hogy Sára fog kacagni, de valószínűleg Ábrahámnak a szívében is lesznek kételyek, és a többi, és a többi. És nem engedi Ábrahámot át az Isten a kettévágott állatok között, mert a szövetségre ő vállal garanciát, és Ábrahámtól ezt nem kéri. A másik, amikor Mózes lejön a hegyről, és fénylik az arca, mert az Isten dicsősége visszatükröződik, a nép nem tud ránézni. És azért nem tud ránézni, mert az Isten tisztaságát a bűnös ember nem képes elviselni. Az egy olyan dolog, amire a bűnös ember nem tud ránézni egészen addig, amíg mi ezt az arcot nem a krisztusi arcban látjuk, ami azért jön, hogy értünk áldozatot hozzon. A tökéletes bűntelen Istenre, amíg a krisztusi áldozat nem lesz rajtunk úrra, nem tudunk ránézni. És az Isten ezt pontosan tudja, innentől kezdve a törvénynek nem az a feladata, hogy bennünket üdvözítsen, hanem az, hogy nekünk a bűneinkre nagyon keményen rámutasson, és ezért adja a törvényt. És ezért lép vissza Pál egyet vissza Ábrahámhoz, hogy lássuk, hogy már itt arról beszél az írás, hogy hitáltal nyert Ábrahám üdvösséget, tehát valójában Ábrahámnak az utódai nem azok a zsidók, akik a körülmetélkedés jelét hordozzák, hanem azok, akik hitáltal üdvözülnek. És egyébként ez egy nagyon kemény kritika, azt gondolom, sok-sok vallásgyakorló zsidó irányába, tehát hogyha én egy vallásgyakorló zsidó lennék, akkor valószínűleg ezt a mondatot nem hallanám szívesen Pál szájából, vagy olvasnám a Galata levélből, de gyakorlatilag itt azt mondja, hogy dobjátok ki azt a több száz éves törvényértelmezéseteket, amire most az identitásotokat fektetitek, mert az fals. Annak a törvénynek nem az a lényege, hogy lehessen lobogtatni, hogy mi vagyunk a zsidók, hanem annak a törvénynek az a lényege, hogy mindenki kezdjen el magába szállni. A zsidók a törvényt egyébként, mivel a törvényben valóban le van írva, tehát hogyha a Levitikuszt meg a különböző törvényi passzusokat, főleg a Tórában, a Mózesi öt könyvben végigolvassuk, akkor ott valóban le van írva, hogy azt üdvözíti a törvény, aki azt megcselekszi. De nincs olyan ember, aki maradék nélkül meg tudná cselekedni a törvényt. Egyikünk sem. Nem is élt ilyen, meg magától nem is fog ilyen élni. Egyetlen egy valaki töltötte be ezt a törvényt, az Úr Jézus Krisztus, azért, mert alapvetően hozza azt az agapé szeretetet, ami ennek a törvénynek a közepe, és amit mi magunktól egyébként nem tudunk képviselni az emberi hibáink, hiányosságaink, bűneink miatt. És nagyon izgalmas, hogy így jutunk el arra a pontra, amikor Pál apostol Ábrahámmal kapcsolatban feketén kimondja, hogy az ígéret, ami ugye arról szól, hogy Ábrahám üdvözül, az nem úgy fogalmaz az Ószövetségben, hogy Ábrahámnak és az ő utódainak, hanem Ábrahámnak adatik és az ő utódjának. És akkor itt egy picit megint végig kell egy bogarászni a Bibliának a különböző összefüggéseit. Valójában arról van szó, hogy az Ádám és Éva történet, mint hitvallási irat, rögzíti azt az alapállapotot, hogy az ember bűnös. Ezzel az üzenettel szerintem ma nagyon nem vagyunk trendik, meg közkedveltek, a önmegvalósítás és egyéni eskedés korszakában, de nekem egyre inkább az a meggyőződésem, hogy ez a korszak több ezer éve tart, csak most adtunk hozzá technológiát, amivel hihetetlenül látványosan lehet ezt kommunikálni. Tehát az ember bűnös. Ez az alap kiindulási pont, vagyis nem igaz. És ha nem igaz, akkor nincs üdvössége. És innentől kezdve óriási kérdés az szerintem, hogyha azt felfogom, hogy én bűnös vagyok, és felfogom azt, hogy akkor ezek szerint csak arra lehet tervezni, ami itt a földi keretek között zajlik, és nincsen perspektívája az üdvösségemnek, akkor mégis a bűnös ember hogyan üdvözülhet? A zsidók azt a választ hozzák, hogy nagyon egyszerű, be kell tartani a törvényt. Csak ez nem egyszerű, mert a törvényt nem lehet betartani. Tehát ez nem úgy van kitalálva, hogy mi azt be tudjuk tartani, és valójában azért nem tudjuk betartani, mert bűnösök vagyunk. És egy picit itt érteni kell azt, hogy miért írunk törvényeket. A Azért ez nagyon izgalmas egyébként, hogy van az emberi történelemnek egy olyan szakasza, ahol egyébként nincsenek írott törvények, szokásjogok vannak. Tehát, hogyha visszanézzük az emberi kultúrának a fejlődését, ami hát azért úgy nagyjából a mezőgazdaság megjelenésével kezdődik, hogy igazából minőségben, akkor azt lehet látni, hogy a korai civilizációkban vagy kultúrákban nincsen leírva azt, hogy lopni bűn, vagy az törvénytelen, vagy hogy nem tudom, hogyan definiáljuk, vagy milyen keretek közé szorítjuk mondjuk a házasságot. Mert hogy nincsen rá szükség. Van egy társadalmi norma, ami mentén ezek az emberek alapvetően élnek, ami mentén néha szubjektíven, néha törzsközösségekben megítélik azt, hogy mi az, ami az ő életvitelükbe belefér, és mi az, ami az ő életvitelükbe nem fér be. Nem mondom, hogy ez így rendben van, de hogy alapvetően így működünk. És mikor kezdünk el törvényt írni? Akkor, amikor rájövünk arra, hogy ha valami nincsen rögzítve, akkor elkezdenek az emberek tagadni, elkezdenek az emberek hazudni, és lehet, hogy megcsinálnak olyan dolgokat is, amiket egyébként mi nem támogatunk, de amíg nem tudjuk rájuk bizonyítani, hogy ők azt megszekték, addig bárhogy tudnak jobbra-balra evickélni ebben a történetben. És akkor elkezdődnek az első törvények megfogalmazódni, és akkortól beszélhetünk arról, hogy a polgári törvényekben is, vagy az emberi törvényekben is van valami retorzió a törvény megszegésével kapcsolatban. Tehát a Hammurapi kőtáblákat, hogyha valaki elolvassa, akkor ott az kőkemény, szó szerint így van. Tehát, hogy a tyúklopás, kézlevágás, és egy félkezű ember az ókorban, az gyakorlatilag halott. Tehát, hogy ez kvázi egy halálos ítélet. De a lényeg, hogy mikor kezdjük el ezeket a törvényeket utána cizellálni, amikor elkezdjük őket jobbról, balról értelmezni, és meg tudom magyarázni, hogy az miért nem lopás, hogy véletlenül leszakadt a kerítés, és én kitereltem, és hagytam, hogy velem jöjjön. És akkor elkezdjük jobban definiálni, hogy mi mit tartunk lopásnak. Miért? Azért, mert történik egy sérelem, és be kell bizonyítani azt, hogy ott sérelem történt. Az Isten törvénye meg úgy működik egyébként, hogy ha dolgozik bennünk az Isten szeretete, akkor mi alapvetően ezeket nem csináljuk meg. Mert az Isten szeretete az, ami a kiinduló pont, az agapé. Miért nem dolgozik bennünk az Isten szeretete? Mert a bűn miatt elszakadtunk tőle, és innentől kezdve a kis erkölcsi iránytűnk hitéleti kérdésekben, meg morális erkölcsi kérdésekben is megtéveszthető. Vagy adott esetben mi magunk visszük egyébként félre. És innentől kezdve mi ezt a törvényt nem tudjuk betartani, mert ez a törvény csak azt tudja nekünk megmutatni, hogy hol csúsztunk el. És ezért is adatik. És Pál itt azt mondja, hogy ez az ígéret viszont, ami a hit által való megigazulás, az Ábrahámnak és az ő utódának, és az utód az egyértelműen a Krisztus. És akkor itt megint lehet látni azt, hogy az Ószövetségben van egy szép fejlődés a tekintetben, hogy a bűneset után az Isten már egyből megígéri, hogy jönni fog a Messiás. A protoevangélium az 1 Mózes 3.15, talán, ha nem 15, akkor 16, ellenségeskedés szerzek közted és az asszony között, az ő utódja és a te utódod között, ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Ez egy átok zsoltár, amit az Isten a kígyónak mond. De ebbe az átokba már belecsomagolja azt az ígéretet, amit viszont az embernek szán. Mert Ádámnak ott nem mond szép dolgokat, mert ott elmondja, hogy fárasztó lesz a munkád, meg a föld nem fog neked teremni, meg Évának elmondja, hogy fájdalommal szülöd a gyermekeidet, meg stb. De a kígyónak, mikor átkot mond a fejére, akkor valójában egy ígéretet mond az embernek. Hogy jön majd a Messiás, aki ezt az egész gubancot, ami a bűn miatt létrejött az emberben, meg az emberi szinten, Isten és ember között, azt ő majd helyreállítja. És amikor megyünk előre, akkor azt látjuk, hogy az Ószövetség egyre több információt mond el a Messiásról. Ábrahám óta tudjuk azt, hogy Ábrahám utódja lesz a Messiás. Ez igaz a tekintetben, hogy zsidó is lesz egyébként, de sokkal fontosabb, hogy Krisztus a hitet fogja képviselni. Tehát amikor ő számtalan ponton szembe találja magát, nem tudom, farizeusokkal, papokkal, hittudósokkal, akkor nem hiába kanyarodik vissza újra és újra sokszor Hóseáshoz, hogy tanuljátok meg, hogy van pontosan, hogy nem égő és véres áldozatot akarok, hanem hogy sírtelen akartam idézni.
Engedelmességet az volna.
Nem egészen egyébként, hanem na, legközelebbre ki fogom keresni, vagy hogy van pontosan. Tehát, hogy alapvetően a hit az, ami alapvetően az embert engedelmesség teszi az Isten felé. És a Hóseási profécia az ugye pont erre utal vissza. Tehát nem az a lényeg, hogy törvényileg, vallásgyakorlatilag, formailag hogyan tudunk jó zsidók lenni, hanem az Isten kapcsolatunk hányadán van. És ezt egyébként szerintem nagyon fontos nekünk is újra és újra végig gondolni, mert az az egészben a vicces, hogy nem a zsidók csinálnak a mózesi törvény, de nem csak a zsidók tudnak mózesi törvényből törvényvallást csinálni, hanem mi is tudunk a Krisztusból törvényvallást csinálni. Tehát a komplet középkori egyház az gyakorlatilag ebbe az irányba csúszik el, egy csomó önző gazdasági érdekkel, nyilván meg politikai érdekkel megfertőzve, de hogy az egy törvényvallás, amit a középkor Európájában látunk. És nem üdvözít. Hát az embereknek egy csomó lelki krízise meg problémája van, és amit tud erre válaszképpen adni a középkori kereszténység, az az, hogy pokolra fogsz jutni. Ha nem csinálod, amit az egyház mond, pokolra fogsz jutni. Most nagyon kisarkítottam, meg leegyszerűsítettem, tehát félreértés ne essék, azért akkor sem volt ez ennyire fekete vagy fehér, de hogy gyakorlatilag ebbe az irányba megyünk, Luthernek az a fő kérdés, hogy hol a fenébe fog ő kegyelmes Isten találni. Retteg. Amikor viharba kerül, meg egyetemre jár, meg megszúrja magát, retteg. Hát ő el fog kárhozni. Meghal egy fiatal diáktársa is, és azon van teljesen kiakadva fiatal 20 évesként, hogy mi van, hogyha ő nem gyónt meg a végén, és akkor ő is pokolra fog majd jutni, ha így jár, hogy hirtelen, véletlenül. Hát, és akkor veszi a búcsúcédulákat egyébként az elején ő is. Aztán elolvassa a Bibliát. De hogy ez ugyanaz a törvényvallás egyébként. És nem csak mi tudunk, vagy nem csak a középkori egyház tudott egyébként ebből törvényvallást csinálni, én azt gondolom, hogy a törvényvallásnak a létrejötte, az mindig fenyegeti egyébként a kereszténységet, mert amint kikopik a tradícióból az élet, és nem nincsen benne személyesen megélt hit, onnantól kezdve a tradíció az nagyon sok esetben formál elvárást. És az elvárásból már csak egy fél lépés az, hogy azt mondjuk, hogy az a jó evangélikus, aki. És az a egészben a vicc, hogy ezt a mondatot nagyon sokféleképpen be lehet fejezni, de kedves testvérek, a mondat bármilyen jellegű befejezését nem fogják a Bibliában megtalálni. Mert hogy nem az a jó evangélikus, aki. Az a jó keresztény, aki a Krisztust el tudja fogadni megváltójának. És ez szerint tud élni, hogy hagyja, hogy a Krisztus éljen ő benne. És akkor ide még egy picit visszakanyarodva, hogy egyre több mindent tudunk a megváltóról. Pál nagyon karakteresen mondja azt, hogy az üdvösség szempontjából innentől kezdve nem a genealógiai vagy nemzetségi származást kell alapvetően elsődlegesen nézni, hanem azt, hogy Ábrahám is a hitet képviselte. És mondhatunk nagyon sok kritikát azzal kapcsolatban, hogy ő ezt hogyan képviselte, de azt képviselte. És az Úr Jézus is, amikor megjelenik ezen a földi perspektívában, és kifejti a földi munkásságát, akkor ő is a hitet képviseli. Nagyon izgalmas megnézni azt, hogy a krisztusi etika az egyébként relatív. Bizonyos nézőpontból nézve végtelenül objektív és agapé központú, de amikor a tanítványok bekérdeznek nála erkölcsi kérdéseket, akkor ő mindig valamilyen olyan viszonyrendszert állít fel, aminek az egyik pólusa az emberi nézőpont, meg az emberi norma, a másik pólusa meg az Isten megbocsájtó szeretete. És mondjuk pont most olvastuk a napi igében, ugye az özvegyasszony két, mi az filléréből volt az ige. Ugye annak a történetnek pont az az egyik nagy mondani valója, hogy ki a jó zsidó. Az a jó zsidó, aki vagyonokat tud a templomnak adni, vagy az a jó zsidó, aki azt a két fillért odaadja. És az a két fillér odaadásánál nem az a lényeg, hogy odaadja, hanem az a lényeg, hogy ő mindenét, amilyen van, az Istennek adja oda. És azt megint fordítsunk egy kicsit magunkon, nem az a lényeg, hogy a templomnak odaadja, hanem hogy az Istennek adja oda. És ez igazából egy relatív etika, vagy egy ilyen emberi normákat azért nagyon erősen felülíró etikai hozzáállás, és ebben mi az, ami az egészben belül van, hogy nem azért lesz helyes mondjuk a szegény asszony két filléres áldozata vagy odaadása, mert az a helyes, hogy ő azt a két fillért odaadja, hanem azért lesz az helyes, és azért lesz rendben, mert abban az asszonyban az az elköteleződés van, hogy ő mindenét az Istennek akarja adni. És a hangsúly ezen van. És innentől kezdve valójában a két fillér, meg az 1000 dénár, meg a nem tudom én tisztálentum, ami ilyen felbecsülhetetlen vagyon egyébként. Hát egy talentum 40 nem tudom hány kiló nemesfém, a tisztálentum az több 100 kiló aranyról beszélünk. Ez emberileg gyakorlatilag ilyen befoghatatlan, főleg ebben a korban, az teljesen lényegtelenné válik, mert nem az anyagiasságán van a hangsúlya, hanem a hiten való elköteleződésén. És azt mondja Pál apostol a Galatákhoz, hogy is ebből van az üdvösséged. Nem az a kérdés, hogy megfelelsz-e az áldozati törvényeknek. Mert egyébként nem. Nem az a kérdés, hogy megszegted-e a 10 parancsolatot, mert egyébként megszegted. A jó eséllyel napi szinten megszeged. Sokszor észre se veszed, hogy hányszor. Az a kérdés, hogy ebben a bűnös élethelyzetben, amikor a törvény rámutat arra, hogy egyébként te közel sem vagy rendben az Istennel, hajlandó vagy-e azt a szeretetet és azt a krisztusi megbocsátást elfogadni, ami viszont azt tudja mondani, hogy ennek ellenére én téged igazként fogadlak el. És nem azt nézem, hogy bűnös vagy, és az büntetést érdemel, hanem azt nézem, hogy benned is megszületik a Krisztus, és érted is meghalt, és érted is feltámad. És akkor itt most egy kicsit megállok, ötletem nincs, hogy hány diát nem mondtam el, de talán a lényeget összefoglaltam.